Nagy Total, a Trend FM film szemináriuma. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel. Minden kedden a 11 órai hírek után Péller Andrással a Trend FM-en.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismét szól a Nagy Total. Vendégem, hát már megszokásnak tekinthető Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője. Üdvözöllek Gábor, örülök, hogy megint itt vagy velünk.
Szia Andris, üdvözlöm hallgatókat!
E heti témánk, múlt heti Star Wars-os etap után, pedig az első világháborúról szóló 1917 című Sam Mendes film, amit hát 10 Oscarra is jelöltek a 92. Oscar gálán. Többek között legjobb operatőr, legjobb film, legjobb rendező, legjobb eredeti zene, hangvágás, hangkeverés, és még sorolhatnám, tehát egy nem elhanyagolható léptékű alkotásról van szó, amit még befutott nekünk január végén, és hát szerintem több díjat is el fog hozni, hogyha más nem, akkor az én már most odaítélném nekik a legjobb operatőri munkadíját, mert ez egy elképesztő teljesítmény volt, és hát majd mindjárt el is mondjuk Gáborra, hogy miért is volt olyan elképesztő. Tehát az alapfelfogás, induljunk ki ebből. Látunk egy filmet, amiben olyan, mintha egyetlen snit lenne az egész, vágás nélkül, real time követhetjük a cselekményeket, két brit katonának a szenvedéseit, hogy átjussanak a senki földjén és megmentsenek 1600 embert. Gábor, beszélgetünk most itt a felvétel előtt, ugye a cél az lenne, hogy úgy tűnjön, mintha nem lett volna benne vágás, és én mondtam, hogy én egy olyan ötöt biztosan kiszúrtam, de te azt említetted, hogy azért több is volt ott, de ettől függetlenül azért ez egy elképesztő teljesítmény, hogy ezt így meg tudták csinálni.
Igen, egyetértek. Egyébként én pont ezzel rontottam el a filmélményemet, hogy túlságosan is ragaszkodtam ahhoz, hogy megszámoljam, hány vágás van a filmben, hogy hogy vágták el, miért pontot vágták el, és annyira erre figyeltem egy darabig, hogy ezzel szerintem egy kicsit betettem a filmélményemnek, úgyhogy ezt azoknak, akik gondolkodnak, hogy megnézzék a filmet, azt ajánlom, hogy ezt inkább ne csinálják, ne kövessék a példámat, hanem tényleg csak próbálják így átadni magukat ennek az egész élménynek, és aztán így belehelyezkedni, mert abban az esetben viszont eléggé ilyen masszív hangulatban, atmoszférában lesz részük. Úgyhogy igen, egyébként abszolút ez egy csodás teljesítmény, de hát Roger Deakins-től nem is várunk mást. Coen testvérekkel dolgozott együtt, meg ugye Sam Mendezzel is már korábban például az egyik James Bond filmen.
És hát egyébként Roger Deakinsnek köszönhetjük például a Szárnyas fejvadász 2049-nek is az operatőri munkáját, ami szintén egy lélegzettelállító látványt nyújtott.
Igen, meg a Denis Villeneuve-vel ugye több filmje is van, tehát rendszeresen együtt dolgoznak, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a Deakins az így megtalálja a nagyobb kortárs szerzőket, és akkor rajtuk keresztül érvényesíti a saját formavilágát, a saját látásmódját. És ezt nagyon okosan csinálja egyébként, mert azt lehet mondani, hogy mindegyik filmben nagyon erősen tud érvényesülni az ő látásmódja, és ebben a filmben is én úgy gondolom, hogy ami az egyik legnagyobb erőssége, ez a hihetetlenül masszív látványvilág, és a nagyon aprólékosan kitalált ilyen vizuális csinnadratta, az pont az egyik legnagyobb hibája is ennek a filmnek, mert én úgy éreztem, hogy sok esetben a forma az megerőszakolta a tartalmat, és nem feltétlenül azt mondom, hogy mindig a történetet kell előtérbe helyezni, de én egy kicsivel mondjuk több információra számítottam, mint amennyit egyébként eleve kaptam, és úgy gondolom, hogy, és egyébként néhány barátommal is beszéltem erről, és nekik is az volt a véleményük, hogy talán itt az történt, hogy leültek a tervezőasztalhoz, így nagyon eltervezték a jeleneteket, hogy mit hogyan vesznek fel, és akkor arra meg már úgy nem nagyon jutottak így kreatív energiák, hogy jó, de ezt egy ilyen igazi, jó kis izgalmas narratívába hogyan adjuk elő.
Hát igen, szerintem mondhatjuk azt, hogy a narratívát alárendelték ennek az operatőri munkának és a látványnak gyakorlatilag, mert tényleg arról van szó, hogy a kamera, mint egy harmadik katona folyamatosan ott téblából a két főszereplőnk között, hol a hátuk mögött lohol, hol előről tekint vissza rájuk, hogy jönnek-e utánuk, és pontosan ezért nem lehetett egy sok mindent annyira megmutatni. Nem lehetett például különböző vizuális effektekkel hangulatot kelteni, nem lehetett azt, hogy egy vágásra megmutatnak mondjuk egy összeeső katonát, egy robbanást, vagy ilyen hasonló dolgokat, hanem nagyon más hogyan kellett a feszültséget kelteni, ami hát szerintem sikerült a film első egy órájában amikor én pisszenni sem mertem, és egyébként Steven Spielberg is azt mondta erről a filmről, hogy a nézők azok nem kaptak majd levegőt a moziteremben, miközben nézik, annyira feszült a hangulat. Szerintem ezt azért elérték.
Abszolút, és nem csoda, hogy pont a Spielberg védi be ennyire ezt a dolgot, vagy hangsúlyozza ki ennek a jelentőségét. Ugye tudjuk, hogy ő a Ryan közlegény megmentésével annó mekkora nagy bombát robbantott, mennyire forradalmasította a háborús filmeknek a nézőpontját. Sőt, arról például dokumentumfilm is van, hogy akár a Medal of Honor című videójáték sorozatra, vagy úgy általában a videójátékokra mekkora hatalmas nagy hatást gyakorol az a fajta látásmód, ami ott érvényesült, ugye, amikor a D-napon partra szállnak a katonák, a szövetségesek, és valószínű, hogy egyébként a legtöbb háborús film azonnal merít, és minden bizonnyal ugye a Roger Deakins és a Sam Mendes is merített abból a fajta vizuális gondolkodásmódból, illetve hát nagyon sok más helyről, mert itt van például a Birdman, ugye egy korábbi sikerfilm, ahol hasonló megoldással éltek, megpróbálták elrejteni az összes ilyen vágást, és persze ez működhet, hogyha egy nagyon jó megfontolás van emögött, én viszont inkább azt éreztem, hogy dolgozhatunk egy első világháborús témában is ilyen rejtett vágásokkal, de szerintem nem kell feltétlenül ráerőltetni az egész játékidőre, mert valamikor éppen jobban működik az, hogy gyors vágásokkal, ilyen hirtelen történéseket úgy próbálunk megjeleníteni. De persze ezt az oldalt is be lehet védeni. Ugye Deakinsék azt mondták, meg a Mendes, hogy, sőt ez a Mendes ötlete volt alapvetően, hogy a történet megkívánja azt, hogy ezt egybevegyék fel, mert ugye kiről szól a film, ez egy ilyen futár, akinek A-ból B-be el kell vinni az üzenetet, és egyetlen dolga van eljutni az egyik helyről a másikra, anélkül, hogy lelőnék, anélkül, hogy meghalna, anélkül, hogy rossz helyre lépne, megfulladna, bármi ilyesmi, és ez ugye folyamatos mozgást igényel. És úgy gondolták, hogy a legjobb erre az, hogyha a kamera ténylegesen végigköveti ezeket az eseményeket, hogy mi is úgy érezzük, hogy ott kúszunk, mászunk vele a sárban. Szerintem ez nagyon jól sikerült megjeleníteni, egy szavunk nem lehet a látványra, sőt, talán azt is lehet mondani, hogy az idei évnek így a legalábbis számomra eddig a legigényesebb látványvilágú filmje, meg legkonzisztensebb látványvilágú filmje, de hát ez nézőpont kérdés, hogy ki az, aki inkább a történetre helyezni a hangsúlyt, és abból szeretett volna többet, vagy ki az, aki inkább a látványvilágra. Én amondó vagyok, hogy én az elejéből hiányoltam így az expozíciót. Egy kicsi időt kellett volna hagyni arra, hogy a nézők így belemerüljenek a lövészárkokba eltöltött mindennapokra, látjuk, ahogy a katonák teljesen kifáradt volt, kártyáznak, iszogatnak, beszélgetnek egymással. Még egy ilyen 10 percig ott szerintem el kellett volna időzni, és abban az esetben utána az érzelmi azonosulás is sokkal erősebb lett volna a főhőseinkkel.
Hát igen, és egyébként talán a filmnek egy kis hibának felróhatjuk, hogy viszont voltak más olyan jelenetei, amik szerintem indokolatlanul túlnyújtottak voltak, mármint az volt a cél, hogy real time éljük át a kalandot a két főhősünkkel, tehát igen, hogyha ők éppen átmásznak azon a lövészárkon, akkor mi azt végignézzük, és nem csak azt látjuk, hogy megindulnak lefelé, lent lépnek kettőt, majd kijönnek a túloldalon, hanem ott tényleg ott minden egyes lépés, minden egyes megfogott követ, amivel mászunk tovább, azt mi érezhetjük, és végig kellett néznünk. De pont azt mondod, hogy hiányoltad az expozíciót a film elejéről, kicsit jobban elmerültél volna még a lövészárkokban, ami lehet, hogy igaz, és volt viszont a filmnek olyan része, amikor pedig pont tök sok időt töltöttünk egy olyan jelenetbe, ami szerintem fölösleges volt. Én most itt konkrétan a francia anyuka-lánya találkozásra gondolok.
Ezt hosszúnak érezted?
Én azt hosszúnak éreztem. Az a jelenet engem kizökkentett, indokolatlanul kizökkentett, és egyébként a feszültséget keltette, mert izgultam, hogy atya úristen, még mindig ott vannak, mindjárt megtalálják őket, lehet, hogy csapda, lehet, hogy az a francia elárulja a mi angolunkat, szóval így a feszültség megvolt benne, de nekem az ott egy kicsit sok volt. Szóval amikor már a kisbaba is előkerült, akkor mondom, hogy menjünk már tovább, már nem bírom, már gyakorlatilag a ellenséges fészeknek a szívében ott van egy nővel, meg egy kisbabával, és így valószínűleg az a nő, meg az a kisbaba is fogja túlélni azt az esetet, mert már mindenhol az ellenség katonái voltak ott azon a helyen gyakorlatilag, szóval nem is értem, hogy nem találták még meg addig őket.
Na igen, ennek viszont megvan a történelmi háttere, és erre tényleg rendesen odafigyeltek, tehát hogyha az ember így utána néz, hogy milyen események ihlették a filmet, akkor azt látja, hogy egyébként egész pontosan leképezi az 1917-ben történt eseményeket. Ugye ez a nyugati fronton játszódik, Belgiumban, abban az időszakban, amikor a németek visszavonultak a Hindenburg védelmi vonal mögé. Ez egy ilyen stratégiai tervnek a része volt, tehát hogy nem visszavonulásra beszélünk, de ugye az antant erők ebben nem voltak biztosak, és amikor elkezdtek előre nyomulni, így a brit katonák, akkor azt látták, hogy tényleg mindenhonnan eltűntek a németek, ott hagyták az állásaikat, az erődítményeiket, pontosabban ezeket a lövészárkokat, és ugye látjuk a történet folyamán, ahogy a hőseink halott lovakba botlanak bele, meg
lelőtt tehenekbe,
kifosztott, leélt, lerombolt épületekbe, meg ugye gépekbe, és ugye teljesen így azon hüledeznek, hogy mekkora pusztítást végeztek itt a német haderő, és igazából ennek volt egy nagyon komoly indoka, mert a németek ténylegesen ezt csinálták, ugye pontosan azért, hogy az antant haderők azok ne juthassanak ezekhez a egyébként nagyon értékes erőforrásokhoz, ezért mindent elpusztítottak, és ezzel együtt a férfi lakosságot ott a környéken, őket is elszállították azért, hogy munkába állítsák őket, és segítsenek nekik a mindennapi teendők elvégzésében, viszont az időseket, a gyerekeket és a nőket ott hagyták ezekben a kiégett, kifosztott városokban, meg falvakban, magukra hagyták őket, mindenféle élelem meg utánpótlás nélkül, és az a nő, aki vigyázott erre az idegen csecsemőre, aki ugye nem a sajátja volt, tulajdonképpen ezt a kiszolgáltatott réteget képezi le. Tehát őt valójában úgy gondolom, hogy nem is akarták megölni. Oké, hogy ott így bújkált, meg minden, mert valószínűleg nem szívesen találkozna össze egy német katonával, de hogy őnek igazából szerintem a legfőbb problémája az volt, hogy tényleg nincs élelme. Úgyhogy alapvetően az egy történelem hű rész, és ma beszélgettem az egyik kollégámmal erről az epizódról, és én egyetértek abban, amit te mondtál. Kicsit ilyen romanticizáltnak tartottam, ilyen furcsának, és picit talán nekem is megtörte így az eseményeket. Ő viszont azt mondta, hogy neki éppen azt tetszett benne, hogy volt egy szusszanásnyi időnk arra, hogy így végig gondoljuk a dolgokat, és hogy igazából mennyire egy szép lírai jelenetről beszélünk, hiszen itt két kiszolgáltatott ember találkozását látjuk, és igazából mind a kettőnek csak egy kis törődésre van szüksége. Pontosabban a nőnek például egy kis élelemre, egy kis vízre, a férfinak pedig arra, hogy legalább valaki így valamilyen módon kifejezze a közeledést, vagy legalább megérintse, és ez már ad neki egy olyan plusz energiát, egy plusz valamit, amit az egész út során nem kapott meg. És nekem például ez a megközelítés, ez teljesen bejön, vagy hát tetszik.
Igen, de én még mindig azt mondom, hogy az ajánlat egy kicsit túlnyújtott, és erőltetett volt. Ott vált számomra igazán erőltetettél, amikor már tényleg a brit katona akkor elénekelt egy altatódal gyakorlatilag a kisbabának, hogy az megnyugodjon, és így Nem tudom, nekem az ott engem nagyon kizökkentett. Bár ott az egyébként annak a lerombolt városban az a jelenet, az szerintem zseniális volt ott. A leomlott faltól leomlott falig menekülés, miközben mindenhol nyüzsög az ellenség.
Meggyújtják ezeket a flereket itt a levegőbe, és minden így egy pillanatra így felvillan, és
igen,
aztán megint
igen. Meg ő, és hogyha már ez szóba jött, akkor a filmnek a fényelése az kifejezetten szép volt. Szóval tényleg olyan jó megvilágításokat kaptunk, és olyan jól játszott egyébként a fényekkel. Tényleg az, amikor most is említettél, hogy ezeknek a fénygránátoknak a fénye mellett látjuk az eseményeket, vagy amikor az egyik menekülést egy égő templom lángjai világítják be egy szögből, és tényleg ott az árnyékok és a fények, ahogy táncolnak, vagy amikor a katakombákban mennek a zseblámpájukkal, és tényleg csak azt látjuk, amit ők látnak, semmi mást. Szóval ez szerintem egy elképesztő teljesítmény volt. Mind a mellett, hogy például ez a most említett katakombás jelenettől nekem külön leesett az állam, hogy azt ott vajon hogyan oldották meg ilyen megoldásokkal.
Igen, az a jó, hogy ugye ezekre már tényleg ott a YouTube, és az ember bármikor utána tud nézni, hogy melyik jelenetet hogyan sikerült kivitelezni. Azt tudom, hogy két forgatókönyv volt. Az egyik kifejezetten így a narratív szálnak, párbeszédek, stb. A másik pedig inkább egy ilyen technikai jellegű forgatókönyv, ahol pedig azt fejtegették, hogy hát lemodellezték, ugye mindent lemodelleztek konkrétan. Tehát voltak ilyen hatalmas terepasztalok, ahol szépen az utolsó milliméterig kitalálták, hogy fog kinézni az adott terület, és hogy fog ott azon végigmenni ez a kamera, hogy ez hatalmas nagy tervezést igényelt, hogy mondjuk fölvegyenek egy ilyen 9 perces jelenetet. Általában azt hiszem, hogy ilyen 9 perces jelenetekből álltak ezek a részek. És utána ezt a két forgatókönyvet fésülték össze. Tehát, hogy ebben tényleg egy hatalmas nagy munka volt. Én úgy gondolom, hogy pont a narratív forgatókönyvnek a kárára, amit az is jól jelez, hogy szerintem úgy igazán értelmes párbeszédek nem nagyon voltak a filmben. Tehát, hogy két karaktert látjuk, ahogy sétálgatnak, mennek mindenfelé, de így nagyon nem éreztem köztük azt a fajta viszonyt, amit...
Igen, viszont nekem ez azért volt hiteles egyébként, mert ha belegondolunk, akkor a háborúnál gyakorlatilag egyik napra a másikra elveszíthetsz minden ismerőst magad körül, mert éppen úgy robban egy becsapódó bomba, hogy gyakorlatilag az összes addig megismert társad, odavész, beraknak egy másik osztagba, új csapattársak, szóval nem is tudjuk egyébként, hogy ez a két főszereplő mióta ismeri egymást, annyit tudunk, hogy az egyikük az már több csatát megélt, még a másik ő nagyon újonc, de hogy nem tudjuk, hogy az ő viszonyuk mióta ismerik egymást, honnan ismerik egymást, átéltek-e már együtt valamit. Igazából annyit a biztos, hogy éppen akkor ott ők együtt pihentek az alatt a cseresznye fa alatt, ahonnan felrázták őket, hogy na, akkor most menni kell. És nekem ez olyan szempontból volt hiteles, hogy nem várhatunk nagyon mély beszélgetéseket két olyan embertől, akik valószínűleg nem is ismerik egymást, egyedül egyetlen egy dolog köti őket össze, az, hogy éppen most túl kell élniük.
Jó, ezzel egyet tudok érteni. Végül is ez egy hasonló felfogás, így nagyjából, mint akár amit a Saul fiánál is láthattunk, ugye, ahol szintén kicsit hasonló kamerakezelést figyelhetünk meg, ugye rátapadunk a főhősünkre, csak ott éppen minden életlen így körülötte, de ott is azon, hogy minimalizálták a párbeszédeket, pont azért, mert a túlélésre helyezték a hangsúlyt. És ha éppen túlélsz, akkor nagyívű párbeszédeket valószínűleg nem fogsz folytatni.
Igen. Pláne, hogyha azt hozzáveszünk, hogy tényleg annyira stresszes volt a filmnek, főleg talán a első egy órája, első egy és négy órája, az számomra annyira stresszes volt egyébként, de tényleg ültem a teremben, és én sem mertem hangosan levegőt venni, mert mondom, te úgy, hogyha én hívom fel a német katonáknak a figyelmét erre a két szerencsétlenre, akkor ott végük van, és úristen, megvolt a súlya minden egyes buckának, amin át kell kelni, minden egyes ároknak, minden ajtónak, mert tényleg érződött, hogy a veszély ott van körülöttük mindenhol. És ez szerintem elképesztő teljesítmény volt. Egy olyan film, ami egyébként nem túl gyors tempóban építi fel saját magát.
Ez most milyen értelemben?
Olyan értelemben mondom, hogy egyébként azon túl, hogy a helyszíneket viszonylag gyorsan váltjuk, mert az egyik pillanatban még a saját katonatársaink között vagyunk a lövészárokban, a következő pillanatban már a felperzselt földön kúszunk át a szöges drótok alatt, a következő jelenetben már ilyen kicsit sivatagosabb, barnásabb képi világú völgyben járunk, a következő pillanatban már nem vagyunk a katakombában. Tehát, hogy a helyszínek gyorsan váltják egymást, szerintem indokolatlanul gyorsan már, mint hogy mekkora utat tettek meg.
Ahhoz képest, hogy nagyjából amit, hogyha real time-ba látnánk az időt, és mégis annyira összezavarja az embert, hogy
igen,
ennyire gyorsan váltakoznak.
Igen, szóval, hogy termékeny folyó, zöldellő erdő, kiégett város, letarolt puszta.
Szerintem erre az egyik legszemléletesebb példa az, amikor leesik azon a vízesésen, és hatalmas nagy fodrok között, és aztán utána a következő pillanatban nem látunk semmit a hullámokból, de hogy egy csettintéssel eltűnnek a hullámok, és egy olyan helyre kerül, mint a Gyűrűk urában, nem tudom, hol élnek az elfek, de egy ilyen gyönyörűséges, ilyen kertszerű...
Ahol a szél és a folyó viszi a lehulló cseresznyefáknak a fehér szírmai.
Nagyon lírai.
Egy kicsit beállított és hatásvadász volt. Ezekkel a hatásvadász jelenetekkel fogjuk folytatni műsorunk következő részében. Most egy kis reklám, majd híreket is mondunk, de maradjanak velünk, mert folytatódik utána a nagy